Még van egy pici hátra a kommunikációból, aztán az isteni kreativitásról fogunk beszélni, ami jó, a jó téma, és utána pedig a függőségekről. Úgyhogy ma szívtátok el az utolsó füves cigit. Nagyon érdekes téma a függőségek, mert sokkal több mindentől és sokkal többféleképpen lehetünk függőek, mint gondolnánk. Mennyei atyánk! Csak köszönjük neked! Köszönjük az életet! Dicsérünk, Urunk! Köszönjük, Jézus! Hálásak vagyunk, Jézus! Köszönjük! Köszönjük! Te vagy az Istenünk, nincs más rajtad kívül. Te vagy az, aki megelégítesz minket. Semmi és senki más nem tud megelégíteni. Te vagy az, aki betöltesz minket. Senki más nem tud betölteni. Köszönjük, Urunk. Dicsérünk téged. Köszönjük, Jézus. Kérünk, hogy áld meg ezt az órát, adj természet feletti összpontosítást. Te adj üzenetet, Uram, te értelmezd a szavakat, te add a számba, amit el akarsz nekünk mondani. Csak köszönjük, Uram. És hálásak vagyunk neked. Nagyon jól bánsz velünk. Nagyon jól bánsz velünk. Rajtad tartod a kezedet, rajtunk tartod a kezedet, a szemedet. Figyelsz ránk. Csak köszönjük, Urunk. Köszönjük. Jézus, dicsérünk téged. Köszönjük. Te drága nevedben, Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A kommunikációval kapcsolatban szeretnék még beszélni a másik oldalról, ugye? Mert eddig elég sokat beszéltünk a hallásról. Hogy a jó kommunikációhoz jó figyelőnek kell lenned. Ha nem vagy jó odafigyelő, akkor valószínűleg csak prédikálni fogsz a másiknak, és nem igazán szolgálni felé. Úgyhogy amit meg kell tanulnod az, hogy amikor beszélsz, akkor mit és hogyan mondj. És azt gondolom, hogy ezt tényleg érdemes megtanulni. Kicsit macerásnak tűnik, csak nem oda fogok figyelni a szavaimra, csak nem megtanulok helyesen kommunikálni. Ne viccelj, hát ez nem úgy van, hogy ami a szívemen, az a számon? Ezt így szoktuk, nem? Ami a szívemen, az a számon. És hogyha így csinálom, akkor még igazából dörzsölt is vagyok. Igaz? Akkor, vagy nem is dörzsölt, akkor van egyéniségem, nem? Lehet, hogy akkor van egyéniséged, de bajod is lesz egy csomó. És igazából vétkezni, hiszem, hogy a legtöbbet a nyelvünkkel vétkezünk. És az egyik legnagyobb áldást a nyelvünkkel adhatjuk, a szavainkkal másoknak. Úgyhogy ha beszélünk, akkor a beszédünknek a célja az építés kellene, hogy legyen. Az építés. Hozzáadni a másik életéhez. Kifejezni valamit abból az értékből, amit Isten adott neki, nekünk építeni. Róma 14:19-et nézzük meg gyorsan. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Efézus 4:29, semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ez egy elég szigorú parancs. Tehát nem azt mondja, hogy hé, nagyjából próbáljatok építőek lenni, hanem ezt elég ilyen kockásan mondja a Biblia. Azt mondja, hogy semmiféle rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos az építésre. Elég, mondom, ez szélsőséges. Tehát a rothadt beszéd az nem, és hanem ennek az ellenkezője az építés. És Egy másik gondolat, ami ebben a versben világosan látszik, az egy szavacska szükséges. Oké? Tehát az építés pedig szükséges. Azt mondja nekünk Isten, hogy mi emberek bizonyos értelemben rászorulunk arra, hogy építsenek minket. Nyilván Isten épít minket állandóan. A Biblia szavai a legépítőbb kommunikáció, üzenet, amit el lehet képzelni. De igenis szükségem van arra, hogy ti felépítsetek engem. Úgyhogy amikor vége van az órának, illetve amikor szünet lesz, akkor tessék ezt gyakorolni. És az építésnek mindig őszintének kell lennie, de ugyanakkor bizonyos értelemben nyugodtan lehet szándékos. Tehát nem az van, hogy hát amikor úgy érzem, hogy... Hanem mivel szeretem a másikat, ezért gondolkozom rajta. És ha gondolkozom rajta, akkor a gondolataim építőek, hisz szeretem. És ezt ki is fejezem, nem tartom titokban, elmondom. És ez nem, tényleg nem természetes, tehát ezt a világ nem nagyon csinálja. Ezt csak úgy a régi bűnös természetünk nem nagyon csinálja. És igenis meg kellene tanulnunk építeni, otthon a családban. Igenis tudatosan, szeretetből, ugye? A szeretet az egy tudatos dolog. A feleségemet, a gyerekeimet építenem kellene. És a Biblia is ezt mondja. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Úgyhogy nézzük meg ezt a verset még egy picit közelebbről. Az első, amit meg kell néznünk, az a rothadt beszéd. És a rothadás az valami olyasmi, ami bomlást okoz. Ugye? Tehát, hogy mit tudom én, egy kosár almába beleraksz egy rohadt almát, az megrohasztja az egészet. Mit jelent az a megrohasztás? Beindít egy olyan pusztulási folyamatot, ami amúgy nem zajlott volna le. Ugye? Megrohad, széthullik, megbomlik, tönkre megy, pusztul. Ez az, amit a szavaink létre tudnak hozni. Képesek vagyunk a szavainkkal bomlást, pusztulást okozni. Alapvetően két szinten tudunk pusztítani, bomlasztani. Egyszer az egyén szintjén tudunk neki olyat mondani, amitől megrendül az önbizalma, amitől romlik az én képe, amin keresztül a saját belső kommunikációja egy rossz irányba fordul. És aztán a közösségben tudunk pusztulást okozni. Viszálykodást, versengést, gyűlöletet tudunk szítani. Akár egy összeesküvésnek is részeseivé válhatunk, sőt, ahhoz egy picit több kell, hogy a kirobbantói legyünk, de igenis a nyelvünkkel komoly kárt tudunk okozni a közösségnek, amiben élünk. És ez nyilván elsősorban a gyülekezet, hisz ha az ördögnek van egy céltáblája, akkor a gyülekezet biztos, hogy az. Ha valahol az ördög szeretné a nyelvünket pusztításra használni, akkor az a gyülekezet. De ugyanígy a családban a nyelvem egy éles fegyver, amivel a házastársamat, a gyerekeimet az ördög meg tudja vágni, vagy akár nyilván én is, hogyha elég önző vagyok, ha csak egyszerűen testben élek. De a munkahelyünk is egy ilyen környezet, a baráti társaságunk egy ilyen környezet, a szolgálatunk területe egy ilyen környezet, ahol a szavaink igenis okozhatnak romlást. Jól lássunk néhány negatív beszédet, néhány bomlasztó beszédet. A pletyka az egyik, ami azért sunyi, mert ártatlannak tűnik. És annyira elfogadott és megszokott a világban, hogy néha azzal, hogy te nem pletykálkodsz, igazából így kilógsz a sorból. Nem csak, hogy kilógsz a sorból, hanem egy ilyen hiperszellemi csodabogárnak tűnsz. Tehát tudod, te elkezdesz egy zavtos pletykát mondani nekem, és én meg úgy megjegyzem, hogy ide jössz be, gyere hozzám, de jó. Tehát, hogy egy szaftos pletykát elindítasz, és én meg úgy mondom, hogy figyelj, ne haragudj, tehát ezt nem biztos, hogy érdemes így megbeszélnünk. És megsértődsz rám, hogy kijavítlak, hogy ebben nem vagyok a partnere, tudod, hogy mi az, te egy ilyen szent fazék vagy, ez megtörténhet. És közben, ha belemegyünk ebbe, ha élünk ezzel, egy gusztustalan támadást intézünk a másik személy ellen, tiszteletlenül bánunk azzal az emberrel, és igazából még arra sem adunk neki lehetőséget, hogy védekezzen azzal kapcsolatban, amiről beszélünk. Ugye az egyetlen pletyka, ami megengedhető, oké, az, amikor a háta mögött jót mondasz valakiről. Oké, tehát amikor építed, dicséred, amikor azt fejezed ki, amit Krisztus is gondol arról az emberről. Azt szabad. Hogy? Igen, világos, ez vicces volt egy picit, igen. Tehát mondjuk mi a pletyka, amikor a háta mögött beszélsz valakiről? De hát csak megbeszéljük, hogy mi történt. Azt úgy hívják, hogy pletyka. De csak megbeszéljük ezt az egyszerű dolgot. Ezt úgy hívják, hogy pletyka. A csak megbeszéljük az egyetlen egy esetben működik, hogyha azt beszélitek meg, hogy Krisztus meghalt érte, és ő egy csodálatos ember, dicsőség Istennek, hálás vagyok érte, és nagy, tehát tudod, amit Krisztus is mondana róla. A másik emberről nem beszélek a háta mögött. Ennyi. Tehát ha ő nincs jelen, akkor ő nem lehet téma, csak pozitívan. Egyetlen egy esetben beszélhetek valakiről, hogyha az én felelősségemre bízott szeméről van szó, akinek én vagyok a vezetője, és van a vezetésnek egy csoportja, ahol valamit meg kell beszélni. És ott, abban a beszélgetésben a résztvevők mind felelős emberek, mind olyanok, akiknek konkrét Istentől delegált feladata van annak az embernek az életében, és ezért, hogy ezt a szolgálatokat betölthessék, joguk van beszélni, akár problémákról is. De az nem pletyka, hanem szervezeti kommunikáció. És megmondom őszintén, hogy ezen a szinten is éretlen vezetők elkövetnek olyan hibát, amit nem kellene. Tehát vezetői szinten sem szükséges valakit kibeszélni, ha nincs valamilyen konkrét döntés, konkrét feladat, konkrét lehetőség arra, hogy tegyünk valamit. Világos? Tehát ha nincs értelme, pozitív értelme, akkor vezetői szinten is csak csend van. Dicsőség Istennek, az Úr dolgozik. Ámen. Tudod, ennyi. Miért? Mert Krisztus meghalt a bűneinkért. És ha ő neki az a dicsősége, hogy leplet tesz, hogy elássa, hogy a tenger fenekére veti a mi bűneinket, a mi gyengeségeinket, a mi gyarlóságainkat, tudod, akkor én miért, tudod, én miért lobogtassam? Jó? Tehát van itt egy egyensúly, igenis, ha kell, szembenézzünk a valósággal, és bánunk vele, de öncélúan, értelmetlenül nem beszélünk emberekről a hátuk mögött. Ha csak nem építjük. Jó? Oké, te szeretnéd, hogyha rólad beszélnénk a hátad mögött, és úgy elmondanánk, hogy van az a Péterrel? Mikor?
Hát, hogyha imádkoznak azért a problémáit. És én mondjuk,
Okay.
Tehát valakinek elmondom, és nem mondtam neki azt, hogy ez maradjon.
Igen, oké, okay. Ez egy jó kérdés, oké, okay. Tehát hogy... Igen, tehát hogy az ima, oké, okay. Tehát hogy az megosztod valakivel a problémádat, és ő nyilvánosan imádkozik, érted. Oké, ez is egy fontos kérdés. Okay. Tehát hogy én lehet, hogy meggondolnám, mielőtt precízen imádkoznék valamiért, oké, hogy ezt megengedted nekem. Tehát lehet, hogy nem... Abszolút. Ez is egy olyan szint, ahol neked át kell gondolnod, hogy most szükséges-e, hogy én tudod, felsoroljam annak az embernek a gyengéit tételesen, hogy Uram, szabadíts meg az alkoholtól, a kábítószertől, add, hogy többet ne verje a feleségét, és hogy visszaadja azt a 2 milliót, amit elvett tőlem. Tudod, hát... Én csak imádkoztam. Úgyhogy nem, köszönöm, de igazad van, ez lehet egy építő dolog is, de biztos, hogy megkérdezném az illetőtől, hogy megengedi-e, egyetérte vele, és ha nem, akkor az egy általános ima lesz. Oké. Okay. A vádaskodás az amikor szóban támadok másokat. Azaz egy olyan igazságrendszert próbálok felállítani, aminek nem a kereszt az alapja. Jó, a becsmérlés, amikor valaki másnak a teljesítményét értékelem le, és a rágalmazás pedig az, amikor valakit... megvádolok, hey, szia, Isten hozott. Amikor valakit megvádolok, és ez teljesen jogtalan, de terjesztem. Tehát terjesztem a vádat a másik ellen. Ez a rágalmazás. Oké, lássuk Máté 15:11-et. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a száján. Szájából azt teszi tisztátalanná az embert. 17. vers. Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut, és az ágyékszékbe kerül? 18. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. És gyakorlatilag arról beszél az Úr, hogy aki a beszédében nem hibázik, az tökéletes ember. Miért? Mert a beszédünk a szívünkből táplálkozik. Tehát amit és ahogy mondunk, az a lényünk legbelsejéből táplálkozik. És valójában a pecsétet arra, hogy tudod, hogy tiszta vagy tisztátalan, az nem azt tudod, teszi rá, ami bemegy, hanem az, ami kijön. Mert ami kijön, az, ami a szívből jött. Az, ami arról tesz bizonyságot, aki és ami én vagyok. A régi bűnös természetemben adott esetben, vagy ha szellemben vagyok, és Krisztus tükrözöm vissza a szavaimmal, akkor az ő természetéről, az én új emberemről. Kolossé 4:6. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. A kellemetes a káris szóból származik, és kegyelmeset jelent. Tehát a szavaid, a beszéded legyen kegyelmes. És a sóval fűszerezett pedig a görög artűd szóból származik, ami felkészített jelent. Nagyon érdekes, hogy... A sóval fűszerezett azt jelenti, hogy használatra alkalmassá tesz, felszereli a szükséges eszközökkel, ellátja a feladat elvégzéséhez, képességgel, tárgyi eszközökkel, hivatásának megfelelő adottságokkal. Például a sót megfűszerez, a só képessé tesz, az elveszett sós ízt visszaadja. Úgyhogy a beszédünk olyan kéne, hogy legyen, hogy építsen, hogy sóval fűszerezett legyen. Artűd, felkészítő legyen. A szavaink olyanok kellenének, hogy legyenek, hogy képessé tegyék a másikat mind arra, amire Isten őt elhívta. A mi egyik felelősségünk az, hogy létrehozzuk az emberek körül azt a környezetet, azt a légkört, amelyben ők maximális teljesítményt tudnak nyújtani. Ez a szeretetnek is egyébként a szerepe. A motiváció részben erről szól. A vezetőnek az egyik felelőssége ez, hogy létrehozzon egy olyan légkört, egy olyan hangulatot, amiben a másik képes kibontakozni, és az elhívásában a legjobbat nyújtani. Valójában én vagyok az, aki félvértezem a másikat a szavaimmal, képessé teszem a szavaimmal, ellátom azokkal az eszközökkel a szavaimmal, amin keresztül ő azzá válhat, akivé Krisztus teremtette. A szomorúnak vigasztalást adhatok, az elbátortalanodottnak bátorítást, a hitevesztettnek hitet, a rossz önképűnek egy valóságos énképet. Úgyhogy a beszédünkkel vagy építünk és hozzáteszünk a másik életéhez, vagy elveszünk attól, és rombolunk. A bölcsesség építi a házat. Hogy van? Az asszonyi bölcsesség építi a házat, de a bolondság a saját kezével rombolja le. És ez nagyon igaz. És ez igaz férfiakra is, igaz nőkre is. De talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy néha egy nőnek könnyebben eljár a nyelve. Igaz ez? Én kérdezem. Ti mondjátok meg nekem. Tehát mi ugye férfiak, mi lassúak vagyunk. Hogy? Nem mindig, attól függ. De nem lehet. Igaz, abszolút. Tehát ez mind a kettőnkre igaz. De mi férfiak olyanok vagyunk, hogy kérdeznek tőlünk valamit, és hogyha már sokszor mondtunk hülyeséget, akkor nem kapkodunk, tehát amúgy se kapkodunk válaszolni. Nem azért, mert olyan nagyon bölcsek lennénk, hanem mert eltart egy ideig, míg az egy nyomorult gondolat átaraszol az agyunkon, és valamiféle megértést eredményez. És akkor tudod, nagy nehezen megértettem, mi volt a kérdés. Elkezdek gondolkozni a válaszon, gőzöm nincs, tudod. Főleg, ha valami érzelmi dolog is kapcsolódik hozzá, akkor kell egy fél óra, amíg... És tudod, az érzelmek elkezdenek működni, aha, és akkor föl, értem, aha, kis empátia létrejön. És akkor lassan jön a válasz, készül. így jön a válasz. Értem. Most ha ezt kibírta a feleséged, akkor... Most ilyenkor, tehát míg a férfi válasz jön, ez alatt a hölgy elképzelhető, hogy 50, 100, 200 szót szól. Aminek egy jó része fölösleges lett volna, és tüzet gyújt. És biztos, hogy érdemes ezt így férfinak és nőnek is tudni, hogy a szavainkkal építhetjük a másikat, a körülöttünk lévő csoportot, a gyerekeinket, a feleségünket, a férjünket, de rombolhatunk is. Oké, tehát létezik bölcsesség, amely építi a házat, és létezik ostobaság férfi és nő szájából egyaránt, amely a saját kezével rombolja le azt, amit azelőtt épített vagy építeni szeretett volna. Ezt látjátok magatok előtt? Tehát ott van egy ember, akinek ott van a háza, az élete munkája, amire egész életében vágyott, az álma megvalósult, ott a ház, és aztán van egy rossz pillanata, elszabadul a ló, és fog egy nagy 5 kilós kalapácsot, és kiüti az egyik falat. És aztán 5-10 perc eltelt, és ott állok, és nem értem, hogy mi történt. Ott van a kezemben a kalapács, ott van a luk a falon, és nem értem, hogy mi történt. Előre kell érteni, hogy mi történhet. előre kell megtanulnunk korlátot szabni önmagunknak, a nyelvünknek előre. Mert amikor már elborult az agyad, akkor fölveted a kalapácsot, akkor már késő. Akkor a férfi szól egyet, de az velős. Az asszony szól 150-et, az is velős. És utána ott állunk és tűnődünk, hogy hova lett a szép kis házunk. Jó, felelősek vagyunk. Jó, a szavaink vagy építenek, vagy rombolnak. És mondom úgy, hogy a szavaink vagy életet adnak, vagy halált osztanak. És amikor a nyelv elkezd beszélni, akkor vagy Krisztusból szól, és abból élet származik, vagy valakinek meg kell halnia. És van egy választásod, ami bölcs. Ha már valakinek mindenképpen meg kell halnia, akkor az legyek én. Oké? És ez az, amiről a kereszténység, a tanítványság szól. Tagadd meg önmagad. Vedd föl a keresztedet. Vállald a halált. Azaz, jönne ki a számból, amit mondanék, de meghalok. Meghalok a jogomnak, amely az indulatot szította, amiért mondtam volna. Meghalok az önigazságomnak, ami üvöltötte, hogy rakj rendet. Meghalok, és így a másik élhet. És azt mondom, hogy csend. Nem mondom. Egyébként annál, hogy hülyeséget mondj, annál a csend jobb. Tehát tudom, a csend is rossz, főleg, tehát, hogy a feleségem sokszor mondta, én ugye sokszor zavarban vagyok, nem tudom, mit kéne mondani. És eltart 10 percig, míg egy épkézláb válasz megszületik. Azt nem bírja ki egy nő. Tehát az, a csendben ő már hallja a legnegatívabb választ. De még ez is jobb annál, mint hogyha ki is mondod az egyik lehetséges negatív választ. A csend nem rossz. Tehát, hogyha nem tudod, hogy építs a nyelveddel, akkor harab le. És aztán utána, ha kitisztult az agyad, akkor lesznek építő gondolataid is, azokat viszont mondd ki. Pajszert be a fogak közé, feszegetni, és kijön azonnal. Oké. Rendben. Jó, ez kommunikációról? Elég ennyi? Kérdés, hozzászólás? Abszolút jó. Van egy tanulási folyamat. Meg kell tanulnom pozitívan kommunikálni. Meg kell tanulnom építeni. Meg kell tanulnom visszaszorítani a rothadt beszédet. Hogyne, igen. Na most várjunk, azért igaz, tehát tanulás, tehát van-e köztetek valaki, aki 20 éves fejjel még nem tanult semmit? Nem, tehát hogy igazad van, de tanultunk, a világtól tanultunk, mások régi bűnös természetétől, a sajátunktól, tehát ott vannak azok a válaszok. De hiszem, hogy Nem kell elvárnod magadtól, hogy tökéletes légy. Elég, ha törekszel rá, és megtanulod, amit lehet. És igen, egy természet feletti dolog történik velünk, amikor a kommunikációnkban Istenre összpontosítunk. Ugye erről beszéltünk, a kommunikáció a kereszttel kezdődik. Én meghalok, a vízszintes kapcsolataim csak Istenen keresztül léteznek, tehát nincs vízszintes kapcsolatom, függőleges van, és azon keresztül látlak téged. És ezzel kezdődik a kommunikáció. Így hallak téged, és hallom, amit Isten mond. És aztán a válasz is így néz ki, hogy Uram, mit akarsz mondani? És igen, ha így gondolkozom, akkor olyat mondok, amiről magam sem hiszem el. Ámulatos. Olyan bölcsességem volt egy húzós helyzetben, hogy csak ámulok. Olyan szavakat szóltam, amik lecsendesítették a haragot, amik építettek, amik tudod, mondtam valamit valakinek, és az rózsássá tette a hetét. És ámulatos, honnan jött ez? Istentől jött. Ez a válasz, amire olvastál, Biztosan. Biztosan. Az ige olyan, mint egy viszonyítási rendszer. Az igét olvasod, elmélkedsz rajta, és egy új viszonyítási rendszerré válik a lelkedben. Hivatkozások tömkelege, amik mind igazak. Meggyőződéseknek egy rendszere, amik mind igazak. Pásztor Stevens használta ezt a kifejezést, hogy kormányzó, uralkodó tanná válik a lelkedben. Kormányzó tan, elvek, szemlélet, meggyőződések, ismeret, egy rendszere a lelkedben, ami jó felé visz, de ez csak az alap. És mindeközben, tudod, a keresztnél elveszíted a személyes kötődéseidet, Krisztusra nézel, tőle megkapsz mindent, szabad és erős ember vagy, és figyelsz rá. És ezzel a vonatkoztatási alappal, tudod, és a szellem pillanatnyi vezetésével ámulatos dolgok születhetnek. Egy olyan fickó, mint én, meg tud tartani egy emberi viselkedés órát. Ez egy csoda. Vörös tenger volt az első lépés, ez a második. De tényleg ez így van. Tehát, hogy Isten dolgozik, és ezért lehetünk mi szabadok. Rendben, következő témánk. Isteni kreativitás. És utána a függőségek, szenvedélyek. Oké. Okay. Isteni kreativitás. Miről szól ez? Ez arról szól, hogy Isten hihetetlen, kreatív módon tanít, nevel és javít ki minket. Isten egy hihetetlen érzékenységgel csinálja a dolgait. És ez csodálatos. És ezt nekünk is meg kell tanulnunk. A viselkedésünkben, a gondolkodásmódunkban annyi helytelen minta van, annyi hibánk van. Tehát, hogyha az isteni, tudod, szentség, az ő tökéletességének a tükrében, mércéjében néznénk magunkat, tudod, egy napunkat, azt mondanánk, hogy ú, Isten, vérciki, minden percen vérciki. És nézd meg az Úr, milyen gyengéd ezzel a bunkóval. Velem. Tudod, nézd meg, hogy milyen ügyesen tanítja, milyen türelmesen vezetgeti. Nézd meg, hogy abból a marhából milyen, az évek során nézd meg, milyen igaz, szerető embert csinált. Nézd meg, a pályájának a végén egy igaz ember lett belőle, olyan, mint az Úr. Nyilván ott a régi bűnös természet megnyilvánul, de igenis ott elvégződött egy munka is, és az Úr ámulatosan kreatív volt. Szia Attila! Ámulatosan kreatív volt. Igazából a következőt csinálja. Isten először mindig felépít. Isten először mindig szeret. Mindig biztosít arról, aki és ami a bevégzett munkában vagy, ez nagyon fontos. A bevégzett munka az nem egy hízelgés. Tehát nem azt mondja, hogy ha bár bunkó vagy, azt fogom mondani, hogy jó fej vagy, és ezzel nyerek nálad egy jó pontot, hogy utána elmondhassam, hogy tényleg bunkó vagy. Hanem azt mondja, hogy ami régen volt, az elmúlt. A régi teremtésnek vége, megfeszíthetett Krisztussal együtt, és én alkottam egy újat, ami valóságos igazságban és szentségben teremtetett, tökéletes, hibátlan, és ez az új ember vagy te. És én erről beszélek neked. Elmondom neked, hogy mi az, ami már vagy, ami már lehetnél, ha elhinnéd, ha tisztában lennél vele, ha elfogadnád. Én kifejezném most rajtad keresztül azt az új embert, aki te már valójában vagy. De nem tudsz még róla, még nem hitted el, még a régiben élsz, és én fokról fokra, évről évre, még be nem végzem a munkámat, tanítani, nevelni, kijavítani foglak. De egy olyan ügyes módon, hogy nem fog benne sérülni a lelked. Ugye, kritika az mindig rombol. Nincs építő kritika. Tudod, konstruktív kritika. Milyen jó a nyakkendőd, de a cipőd borzasztó kretén. Oké, ez csak egyszerűen rombolt. Ez azt mondja, hogy kretén vagyok. még egy normális cipőt se tudok fölvenni. Oké? Tehát így nem lehet kijavítani valakit. De akkor hogyan? Miközben tényleg ocsmány a cipője, és égeti magát a nap 24 órájában. Tehát szólni kéne neki. Valahogy segítenem kell neki, mert nincs rendben. Tudod? Gáz a cipő. Több hölgy le, így elkezd tűnődni. Tényleg ilyen gáz? Kit érdekel a cipő? Most csak mondtam valamit. Nem tudsz olyan gáz cipőt fölvenni, hogy igazán gáz legyen. De tudod, de lehetsz olyan önző? Lehetnek olyan gondolataid, lehet egy olyan hozzáállásod, ami tényleg gáz. Sőt, hát hogy ne lenne, mondom, az isteni szentség, miért a Krisztus tökéletességének a fényében mind teljesen gáz vagyunk. És Isten tudod, narancssárga inkhez, rózsaszín nyakkendő, sárga nadrág, fehér zokni és fekete lakcipő. És tudod, és peckesen járunk, mert megvan, mert felöltöztünk. Tudod, és az úr ott sétál mellettünk, és bölcsen hallgat. A divat kérdést meg se említi. Ó, nagyon óvatosan. Jó ízlés. Ó, igen, ilyen létezik. Tudunk erről. Nézd meg, milyen szépen repülnek a madarak. És témát vált. Hogy éri el, hogy a narancssárgainkhez legalább mi megy a narancssárgához? Kék? Mi? Pink. Nem, mi megy hozzá? Fekete. Legalább fekete nyakkendőt vegyek. Aztán idővel majd a nadrágot meg a zoknit is lecseréljük, tudod? Isten hozott. Úgyhogy az első, amit tesz, az az, hogy felépít minket a belső emberben. Tehát felépít minket abban, akik valójában vagyunk. Elmondja rólunk a valóságot, és a valóságról nem mi tehetünk, hanem ő már elintézte. Ő teremtett egy embert, akin bossz öltöny van, állati jó hozzáillő ink, spéci nyakkendő, 50 000 forintos cipő, makulátlan az óra, a zsebkendő hozzá, minden spéci. Tudod, egyszerűen hibátlan. Az ilyen ember csak utálni lehet, mert szinte tökéletes. Tudod, az ilyet meg kell verni, tudod. Na, és ezt Isten elmondja rólad, hogy te ilyen vagy. Te tökéletes vagy. Úgy értem, hibátlan. Nem lehet hozzátenni, mert én alkottalak ilyenre is. És ezt sok évig kell mondania. Míg megértjük. Tehát évekig kell mondania. És a lelkünk szép lassan, fokról fokra beadja a derekát. És ahogyan megerősödünk odabent, igazán meggyógyulunk, azután csak javasolnia kell. Azt mondja, nézd meg, de jól megy ez a világos szürkehez, a sötét szürkéhez, vagy sötét kékhez. Szerintem ez jól állna neked. Jobban, mint a narancssárga? Sokkal jobban. Valójában a narancssárga nem is emeli ki annyira az előnyeidet. Jó ötlet, gyerünk, vágy, cseréljük le, tudod? És megvan hozzá az egészséged, hogy menj a javaslataival, hogy... Vagy oké, egy ponton akár, hogy az egyenes kijavítást is elfogad. Figyelj, szerintem ne vedd föl többet ezt a narancssárga inget. Legalábbis ne ebben a kombinációban. Nem áll jól. Nem, tényleg nem? Nem. Oké, akkor miért vegyek? És tudod, mit tudom én, kéket. Oké, és megtörtént. És megtanultad. És az én életemben egy csomó ilyen dolog van, amit így Isten így a helyére rakott, és aztán egy picit így visszanézek, és azt mondom, hogy azt a mindenit, ez évekig vérciki volt. És tudod, az Úr még csak, tudod, nem jött el az ideje, még csak szóvá se tette, hogy mennyire szeret engem. Ámulatos, hogy milyen türelmes. És amikor eljön az ideje a kijavításnak, akkor meg egy örömérzetem van, hogy de jó, hogy már ezt is tudom. És nincs sérülés, nincs seb, nincs egy, tudod, kijavítottam, rend lett, de másfél évig ápolni kell a lelkét, hogy újra tudod tükörbe tudjon nézni. Isten nem így csinálja. Isteni kreativitás. Úgyhogy jegyzetem is van, úgyhogy lássuk. Prédikátor 5.2. Mert ez... Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért a te beszéded kevés legyen. Ez egy jó tanács. Ez isteni kreativitás. Ne gyorsalkodjál a te beszédeddel. Valójában Isten azt akarja mondani, hogy ha meg akarsz oldani egy problémát, ha neked részed van abban, hogy valamit kijavíts, ha Isten elhívott rá, hogy kijavíts valamit, ne gyorsalkodjál a te száddal. Mert te a földön vagy, Isten meg a mennyben van, éppen ezért a te beszéded legyen kevés. Miről szól ez? Arról, hogy Istenre figyelek. Azt mondom, hogy Uram, te hogyan oldanád meg ezt a problémát? És aztán, amikor szólok, akkor remélem, hogy már biztos vagyok benne, hogy az egy bölcs dolog, egy építő dolog, egy isteni kreativitással fűszerezett megoldás. És nézzünk meg két példát János, Jézus kreativitására. János 12:7-8. Ugye Jézusnak megkenik a lábát egy méregdrága kenettel, és a tanítványai kiakadnak. Úgy értem, azt mondják, hogy ez pazarlás, el kellett volna adni ezt a drága kenetet, és odaadni a szegényeknek. És persze ebben benne van Júdás, aki valójában lenyúlta volna a pénzt, ezért szerette volna, ha inkább eladják, nem a szegények miatt aggódott, de a többi tanítvány is igazából egyetértett vele, hogy ez pazarlás. Úgyhogy mit mondasz a nyilvánvalóan bunkó tanítványaidnak, amikor egy nyilvánvalóan szellemi ember valami olyasmit tesz, ami utána benne lesz a Bibliában, és az örök korok koraiban emlékezni fogunk a tettéről. Tehát ott kicsit szemben áll a két helyzet, ugye? Tehát Mária szuper jó dolgot csinált, és a tanítványai meg csont testiek. Hogy rakod ezt rendbe? És Jézus így rakta rendbe. Hagyd! Ezt mondja, hagyd! Hiszen temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Tanított egyet. Egyrészt tehát kiigazította, de nem kritizált senkit. Azt mondta, hagyd, ne bántsd őt. Jó, amit csinál. Ezt a temetésem napjára szánta, ez a kenőcs nekem való. És most még veled vagyok, veletek vagyok, úgyhogy most tudott megkenni. A szegények pedig mindig veletek lesznek, akiket, ha akarsz a szegényeknek segíteni, segíts nekik, mindig ott lesznek. De én nem leszek mindig veletek. Egy értékrendet, egy fontossági sorrendet kell tanulnotok. Finoman kiigazította, helyre rakta a dolgokat, nem bántott meg senkit, és tanított egyet. Tanított egyet. Ámulatos. Aztán a következő, János 8:7. És ez a házasságtörő nő esete. Ugye, jönnek a farizeusok, hozzák a házasságtörő nőt, és azt mondja, hogy Mózes azt mondja, hogy kövezzük meg az ilyet. Te mit mondasz? Ugye, és hogyha azt mondja, hogy hát kövezzük meg, akkor nem gyakorolta azt a kegyelmet, amit elhozott. Ha pedig azt mondja, hogy hát ne kövezzük meg, akkor megszegi a törvényt. Ti értitek a feloldását ennek a dolognak, miután végighallgattatok, nem tudom, 5 szemesztert a Biblia iskolában, és kegyelem teológia, római levél, és nem tudom, evangéliumok, és rendszerezett tan, tudjuk, hogy hogy van törvény, és kegyelem egyszerre is. De ott egy mondattal hogy intézed el, amikor ott áll a dühöngő tömeg kövekkel a kezében? És ő így intézte el, hogy egyrészt nem kapkodta el, nem sietett szólni a szájával, hanem leült, oké? Ti hiába rohantok, én nem rohanok. Leült és írt a porba, ami lehet, hogy sokáig tartott. És aztán fölállt, gondolom ez alatt az idő alatt megkapta a választ az Úrtól, illetve a Szent Szellemtől, önmagától. Oké, Jézus, amikor itt volt a Földön, teljesen ember volt. Tényleg nem élt egyetlen isteni tulajdonságával sem. Ő úgy volt isteni, hogy a Szent Szellemmel egy olyan kapcsolatban volt, amilyennel mi is lehetünk. Ő az Atyától kapta a választ a Szellemen keresztül. Egy mintát adott nekünk, módszertanilag is. Oké? Tehát, és utána azt mondta, hogy aki közületek bűntelen, az dobja az első követ. És azt hiszem úgy mondta az eredeti görögben úgy van, hogy aki ebben a vétekben bűntelen, tehát még precíz is volt, az dobja az első követ. Azt elment mindenki. És aztán ugye mit csinálják az asszonnyal? És ott pedig megint ugye a kegyelemnek adta egy kijelentését. Hol vannak a vádlóid? Elmentek. Senki sem ítél el téged? Senki. És én sem ítélek el. Menj el, és többet ne vétkezz. Úgyhogy isteni kreativitás. Van nekem ilyen kreativitásom? Nincs. Neked van? Azt nem tudom. De a lecke nem is erről szól. A lecke arról szól, hogy meg kell tanulnunk befogni a szánkat, legugolni és a porba írni, és közben imádkozni, és azt mondani, Uram, mi az ördögöt? Mi a Szent Szellemet csináljak most? Mi csináljak, Uram? Mi a te bölcsességed? Dávid megerősítette magát az Úrban. Ugye? Ott voltak az emberei, meg akarták kövezni, és tudod, Dávid megerősítette magát az Úrban. Hogy tanította a pásztor? Egy sóhaj. Uram! És tudod, és egyszer csak ott van. Ott van. Ott van a Szent Szellem, ott van egy válasz. És megyek vele, és működik. Én rájöttem, hogy a vállalkozásomban csinálok egy csomó mindent, ami igazából zseniális. Tényleg. A vállalkozásomban van egy csomó minden, ami zseniális. Közben én egy... Hát nem mondom nektek, mert... Nem mondom nektek, mert... Romlik a tekintélyem, és nem fog tudni olyan jól tanítani, de én tudom magamról, hogy az nem innen jön. De ez így rendben van. Ez nekem jó. Én nem kell, hogy szép, okos, ügyes legyek. Én lehetek egy kretén. De egy olyan kretén akarok lenni, aki bízik az Úrban. Aki azt mondja, hogy Uram, mi a megoldás? Uram, add nekem a te kreativitásodat. Diktáld le az egészet, mondd el az egészet lépésről lépésre. Jó az úgy, nem kell, hogy én itt valami, tudod, hogy én villogjak. Elég, ha te villogsz, az jó lesz nekem. És tudod, és Isten így működik. Én így írtam a ZH-imat, így írtam a teszteimet a Bibliaiskolában, így készülök az órákra, így prédikálok, így csinálom az üzletemet, így csinálok mindent. És amit így csinálok, az jól működik. És amit nem így csinálok, ott káosz, anarchia, őrület, veszteség, és minden egyéb van. De amit így csinálok, az sinem van. Az jól van. Isteni kreativitás. Kérd el, és élj vele. Hallgass a Szent Szellemre. Oké. Amen. Amen. Kérdés, hozzászólás? Tartsunk egy szünetet esetleg most, és aztán belevágjunk a függőségbe? Nem? Most menjünk tovább a függőséggel? Oké. Okay. Minden drogos tegye fel a kezét. Mi? Még egy kérdés, rendben.
A héten ezen gondolkodtam, hogy ez hogy történhet meg egy személlyel, egy emberrel, vagy hogy következik ez, hogy tudom, hogy te tudom, hogy ne, ahogy te mondtad, hogy amit én akarok tenni, az romboló, az veszteség, amit ő teszek, hogy ez a...
Váltás? Oké, szerintem két része van. Az egyik, az a bizonyos kormányzó tan, ami ott kell, hogy legyen a lelkemben. Hát, ha a lelkemben nincs referencia arra, hogy én ne tegyem azt az ostobaságot, akkor nagyon nehéz ellenállni, amikor az érzések, az indulatok, a megrögzöttség elkezd vinni. Oké? Fel kell építenem egy alternatív választ a lelkemben. Szükség van az igére, szükség van bibliai meggyőződésekre. Például nekem, mondok egy konkrét példát a házasságunkból, nekem, elmondom kicsit hosszabban. Én még mielőtt keresztény lettem volna, vállalkozó voltam, és nagyon sok emberrel dolgoztam együtt egy MLM-es hálózatban. És ott egész jól kiképeztek minket. Tehát nekem volt egy egész jól nevelt régi bűnös természetem. Tehát egy csomó olyan dolgot, ami tök biblikus, azt én megtanultam és jól csináltam. Építő ember voltam, türelmes ember voltam, nem kritizáltam, kreatívan javasoltam, tanítottam, és persze sok hibát is követtem el ennek, arattam is a következményeit, de bizonyos értelemben egy jól kiképzett régi bűnös természetem volt. Aztán megtértem, és rájöttem, hogy ez rossz alapon van. És akkor, tudod, Krisztus lett az alap. És mindezt a mélységében is elkezdtem megtanulni. Megtanultam szeretni az embereket. Megtanultam szeretni magamat, megértettem, hogy Isten szeret engem, megtanultam szeretni magamat, és megtanultam szeretni az embereket. És ez az egész egy jó alapra került. És igazából nagyon kevés olyan helyzetbe kerültem így az életemben, ami kifogott volna rajtam. Ezt el tudod képzelni? Nagyon kevés olyan helyzetbe kerültem emberi kapcsolatok szintjén, ami kifogott volna rajtam. Tudtam kezelni a helyzeteket, még a válságosakat is. Nem reagáltam, nem robbantam föl, átgondoltam. Jól működött. És aztán megnősültem. Oké? Okay? Tehát az emberi erő csak a nyomás nagyságának a függvényében, illetve a nyomás hosszának a függvényében erős. Aztán összeroppan. Úgyhogy itt a nyomás hossza is megnőtt, meg az ereje is. Úgyhogy kiderült, hogy én egy reagáló állat vagyok, akinek csak a megfelelő dolgokat kell mondani, és úgy elküldi a másikat a nénikéjébe, hogy az hetet havazik. Ezt értitek? De, hidd csak el. Kérdezz meg a feleségemet. Úgyhogy ütöttük egymást szavakkal. Tehát neki is van egy ilyen természete, és nekem is kiderült. Úgyhogy ráléptünk egy aknára, az akna fölrobbant, és 10 perccel később mindannyian a sebeinket törölgettük. Jó? És Isten rá akart mutatni arra, hogy Sanyi, messze nem vagy kész ezen a területen. Csak van egy jól nevelt régi bűnös természeted, és van egy helyes törekvésed, de igazán kemény, vonalon túli meggyőződéseid arról, hogy mit jelent a szerető kommunikáció, nincsen. Nincsen. És nem is tudtam neked erről tanítani semmit, mert megvoltál róla győződve, hogy sinem vagy. Úgyhogy most, hogy a házasság édes frigyében kiderült, hogy nem vagy kész, most el tudlak kezdeni tanítani. És oké, tehát a házasságunk tökéletes. Mind a ketten pontosan azt adjuk egymásnak, amire a legnagyobb szükségünk van ahhoz, hogy emberré váljunk. Ez nagyon fontos, oké? Tehát ez a Isten szeretete ezt adja nekünk. Nem egy kényelmes, nem egy a gyengeségeinket, tudod, elmaszatoló, hosszú távon életben tartó kapcsolatot, hanem egy olyat, ami igazi, valódi. Igazi öröm van benne, igazi összecsapások, igazi kibékülés, igazi élet. Ezt értitek? Ezt föl lehetne drámaként is fogni, de ez a valóság, oké? Tehát a valóság az az, hogy én egy állat vagyok, akinek csak a megfelelő dolgot kell mondani, és elpattam benne valami, és előjön a... Oké, és azt hiszem 2 évbe telt, még csak azt megértettem, hogy nincs igazam. Ezt értitek? Ezt értitek? 2 évbe csak az, míg kiderült, hogy nincs igazam. Amíg azt hittem, hogy igazam van, mit tudott az Úr csinálni? Semmit. Az ég adta világon semmit. Tehát csak kérdezed, hogy hogyan jön a váltás. Az első, hogy kell, hogy jöjjön egy olyan meggyőződés, ami helyes. 2 év után már beismertem, hogy nincs igazam, de ez csak egy olyan teszetosza beismerés volt. Tudod, mint ez olyan, hogy hát, igen, a gyerekgyilkost nem engedjük be a házba. Ki az? A gyerekgyilkos. Nem jöhetsz be. Ki az? A gyerekgyilkos. Nem jöhetsz, de be akarok jönni. Jó, akkor gyere. Jó, tehát ez valami ilyesmi. Tehát van egy pont, amikor a felismerésed arról, hogy mi helyes és mi nem, egy ilyen vonalon túli felismerésé és meggyőződéssé válik. Amikor azt mondod, hogy oké, én ezt soha többet nem csinálom. Ez ki van zárva az életemből. Ezt én nem. És ez egy annyira nem, hogy egy nagyon nagy nem. Nem azért, mert a vallásom előírja. Nem azért, mert ezt várja tőlem az Úr, meg ilyenek. Nem, én ezt nem csinálom. Ez nem része az életemnek. Ez nem az, amit én csinálni akarok, fogok. Pont ennek vége. És ezután vége van, nincs, de ez már legalább egy jó döntés. Ez egy jó hozzáállás. És ekkor jön az, hogy jön a helyzet, borul el az agyad, és ott van egy igazi nem akarom. Tehát úgy értem, mindjárt megint felrobbanok, de tényleg nem akarom. Uram, segíts! És akkor történik meg a csoda. És akkor egyszer csak jön valami, és a szívverés egy kicsit lassul, a számat befogom. Az a csendes halk hang, ami azt hiszem mindig is ott volt, de egyszerűen olyan hangosan üvöltöttem, hogy nem hallottam, az most érthetővé válik. És azt mondja, hogy amit most mondani készültél, soha semmiképpen nem mond ki. Ez olaj a tűzre. Most maradj csendben. Szeretném. És most menj ki. Menj el egy nagyot sétálni. És a séta alatt meggyőz arról, hogy ez hogy van, ugye? Mert nem kellem így csinálni. És akkor jövök vissza, akkor... és aztán jövök vissza a séta után, és azt mondom, hogy Encsine, haragudj, bocsáss meg, egy állat vagyok. Igazad van. És ez volt a helyes válasz. Kell a meggyőződés, és kell az, hogy fogom Isten kezét. Egyik sem működik a másik nélkül. Jó? Így lehet, hogy ez ilyen reményt ad talán, nem? Tehát, hogyha ebből az állatból tudod. De megjegyzem, hogy sok hibám van, ez csak egy. És ebben sem gyógyulás következett be, hanem lassú fejlődésnek indultam. Úgyhogy légy magaddal türelmes. És még valami, tehát amit így látunk az életünkben, az az, hogy az, hogy a másik milyen gyorsan növi ki a gyengéit, függ attól is, hogy a másik milyen gyorsan áll a helyére. Oké, tehát az én gyengém lehet, hogy azért marad életben, mert Encsinek még tanulnia kell valamit. Az Encsi gyengéje azért marad életben, mert nekem még tanulnom kell valamit. És ő már lehet, hogy rég túl van a maga leckéjén, már rég megértette, tudod, ha én a helyemre állok, tudod, Isten tőle így elveszi azt, amit kell. De én egy kretén vagyok, és 2 év kellett ahhoz, hogy csak azt megértsem, hogy nincs igazam. Úgyhogy ha gyorsan akarsz előrelépni az életben, légy nagyon azon, hogy te a helyedre kerülj. Te tudd, hogy hol a helyed. És te törekedj arra, hogy te a helyeden maradj. És a többi az Isten dolga. Ez jó? Parancsolj! Biztos, hogy ki kell javítanom? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nekem még soha nem sikerült úgy kijavítanom, főleg a feleségemet, hogy abból... Oké, tehát tényleg az én dolgom? Tehát nincs neki egy istene, aki, tudod, aki szereti, és neveli, és tanítja, és... Nekem nem az a dolgom esetleg, hogy szeressem? Hogy sóval fűszerezettek legyenek a szavaim, amelyek képessé teszik őt mind arra, amire őt Isten elhívta. És oké, előfordulhat, hogy kijavítjuk egymást, de akkor annak az a bizonyos isteni kreativitás című dolog kell, hogy legyen. Már annyit rajzoltam a porban, hogy már tudod, egy ország térkép van a porban, és akkor esetleg azt tudom mondani, hogy hé, figyelj, lehet, hogy ezt megúszhatnánk, hogyha ezt csak egyszer átlépnénk, mit szólsz ehhez? Mi lenne, ha ezzel nem foglalkoznánk? Jó, mert nem látsz bele a másikba. Nem tudod, hogy amit te egy jó tanácsnak, egy egyszerű kis kiigazításnak tartasz, mit okoz ő benne. Parancsolj, igen.
Testvérem, és tehát pont most van a közelemben egy olyan szolgáló testvérünk, akinek van egy ilyen rossz beszédfordulata.
Igen.
Például az, hogy mi ez, miért más, meg hogy is mondják meg ilyet. És akkor én azért mondtam, hogy erről le kell szokni. És én hiszem, hogy az úr vezetett ebbe.
Oké. De csak hadd bővítsük akkor ki megint a gondolatod. Mindannyian kretének vagyunk, akiket Isten annyi mindenen keresztül fog kijavítani, hogy ezt el sem hiszitek. Tehát, hogy a kijavítás valódi. De hogyan csinálod úgy, hogy abból ne kritika legyen, ne egy sebnek az ejtése, ne az én kép rombolása, ne a bátorság összezúzása, hanem hogy az egy építő dolog legyen, hogy egy megszabadulás legyen, hogy de jó, nem fogok többet rózsaszín nyakkendőt venni narancssárgainkhez, király! Tehát hogy éred ezt el? Hogyan a nagy kérdés? És nekünk embereknek a saját szemszögünkből a megoldásunk sokszor nem megfelelő. Ez a lényeg. Tehát lehet, hogy én ki tudom javítani a feleségemet. Lehet, hogy ő ki tud javítani engem, ha a szeretetben történik, ha eljött az ideje, ha az Úr abban a pillanatban azt tényleg meg akarja tenni. És te is ezt mondtad, hiszed, hogy az Úrtól volt, amit mondtál annak az embernek. Legyen a hited szerint. Én nagyon sokszor mondtam a feleségemnek olyan dolgokat, amikről 1001%-osan kiderült, hogy nem, hogy az Úrtól nem voltak, hanem a pokol kénköves bugyrából jött az a jó tanács, és a hatása is körülbelül olyan volt, és az eredménye is olyan volt, és a következménye is olyan volt. De előtte úgy meg tudtam racionalizálni, és úgy meg tudtam magyarázni, hogy ez miért helyes, és miért most van itt az ideje, és miért kell ezt nekem most elmondanom. Úgyhogy a vers, amit az előbb olvastunk, az úgy hangzik, hogy, és ezt mondom még egyszer, ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt. Mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért a te beszédet kevés legyen. Úgyhogy ha szólok, akkor jobb, ha biztos vagyok benne, hogy az Istentől van. És lehet tőle a kijavítás is. Abszolút. De szerettem-e már eleget ahhoz, hogy az illető el tudja azt tőlem fogadni? Egy egyszerű, segítő többletinformációként. Vajon tudom-e olyan módon kommunikálni, hogy azból egy egyszerű felismerés, és ne egy sebesülés legyen? Vajon megvan-e az a kreativitásom az adott helyzetre, hogy az ott jól süljön el? És hogyha nem vagyok benne biztos, akkor még írjak, lehet, hogy jobb, ha írok még egy-két kört a porba. Nem arról beszélek, hogy ássuk el a problémákat, tagadjuk őket. De azt is óvatosan mondom, hogy te vagy a megoldás arra, hogy a dolgokat rendbe ragd. Ha minden igaz, nem vagy Isten rendőre, nincs rajtad simlis sapka sem, mennyei gumibot. Több kezet láttam, menjünk sorrendbe. Köszönöm. Az egy másik helyzet. Az egy másik helyzet. Mert szülőként te a gyerekednek a vezetője vagy, és egy nyilvánvaló alá és fölé rendeltségi viszony van, ahol a szülő megmondja a gyereknek, hogy az mit csinál, és ezen keresztül ki is javíthatja. De, megint, hogyan csinálod ezt? Tehát én nem a kisgyermeke vagyok Istennek, akit aztán egy csomó mindenben ki kellett javítani. Velem hogy csinálta? Anélkül csinálta, hogy kritizált volna, beledöngölt volna a földbe, vagy bármi, de tanított, elvárta tőlem, hogy ami már világos, azt megvalljam, akárhányszor megvallottam, ugye egyetértettem az igazsággal, aztán újra tanított, aztán rávilágított dolgokra, hogy fú, nézd meg, ez ennél te már több vagy, ez fölött. Tehát egy befektetés, egy építő módon történt a kijavítás is, de ott a felelősségünk az nyilvánvaló. Tehát ott nem kérdés, hogy nekem dolgom-e kijavítani a gyerekemet, dolgom kijavítani. Amikor és a hogyan megint egy jó kérdés. Igen?
Hogy én a bolyan egyes tudom, és nem is, hogy egy évig alapítom, hogy egy nyilvánvaló olyan dolog, hogy a teljesen világi, és teljesen nem művözte Istennel, és senki nem szólt, hogy egy szó sem arról, hogy jó, nem csinálsz. Annyira sokat jelentett, hogyha lehet, hogy szóltak volna, akkor én mondok, hogy én nem tudok.
Igen.
És a végén, tehát a Isten ezzel folyamatosan dolgozott, és elvette ő maga a problémát, de mai napig ezt az időszak, hogy én úgy emeltek, hogy idején, hogy nem jutott senki, és mondta azt, hogy legyen jó hozzá, nem?
Így van. Ez azt hiszem, hogy a legtöbben elmondhatjuk, hogy ez így történt velünk is. Hogy a bűneink, a hibáink Isten idejében úgy hullanak le rólunk, mint az elszáradt falevelek. És hamarabb leszedni csak úgy lehet, ha letéped. Zimi, nem akartál? A Biblia azt a tanácsot adja erre, hogy egy Korintusban van, azt hiszem, vagy kettőben, mindjárt megnézem, nem vagyok benne biztos. Oké, tehát kétféleképpen lehet meggyőzni valakit. Az egyik az információval, a másik az tettekkel. És a Biblia információja valójában nem más, mint szeretet. Most lehet, hogy a Biblia szavait visszautasítják, de a szeretet tetteit, szavait és valóságát nagyon nehéz visszautasítani. Tehát a Pál apostol adja ezt a tanácsot, és nem találom, hogy hol van. Itt van, 1 Korintus 7:12. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és az kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig a hívő férje által, különben gyermekeik is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgasság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, vagy vajon megmentheted-e a férjedet, vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Tehát itt az első gondolat az az, hogy van egy szabadság, de nem, tehát meg van szentelve a férj és feleség, tehát be van takarva a te hiteden keresztül, és aztán megint máshol pedig azt mondja, a nőnek mondja igazából, hogy az ékességed ne a külső dísz legyen, hanem a belső ember szelítsége, ami szavak nélkül is megmentheti a hitetlen férjet. Kicsit így nagyon szabadon fordítva. De ez, azt hiszem, hogy ez a legjobb tanács, ez az, ami a legfontosabb, hogy mielőtt valamit el tudok fogadni, azelőtt meg kell tapasztalnom, hogy mit jelent az igazából. Úgyhogy lehet, hogy nem kijavítani, nem egy paragrafus szerinti megegyezésre kell jutni a hívő férfinak a hitetlen feleségével, hanem úgy kell őt szeretnie, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat, úgyhogy az életét adta érte. És persze nem azon az áron, hogy Istentől is el kell fordulnia. Ő, a hívő férfi követi Istent, de ennek az a következménye a családja számára, hogy a családját úgy szeretni, mint ahogy eddig még soha. Önfeláldozóan, akár a halált vállalva, ugye a helyzetekben fát lehet vágni a hátán, türelmes, megbocsájtó, aztán amikor szól, akkor bölcsességet szól, és bizony ennek nehéz ellenállni. Bizony egy ponton felmerül a kérdés, hogy honnan ez a változás, honnan ez a többlet. És nem tudom, ez vigasztaló-e, a hívő feleséggel sem működik semmi más. És nem csak az enyémmel, hanem ámblok. Erre vagyunk elhívva. A férfi nem arra van elhívva, hogy a rendőre legyen a feleségének, hanem hogy szeresse a feleségét. És ahogyan így a helyén marad, ezzel képességet épít a feleségben arra, hogy a feleség tisztelje őt, és alávesse magát ennek a szeretetnek. És akkor egyszer csak ott van a kérdezés. Mit mondasz, én uram, férjem? És akkor ott jön a válasz. Mit szólnál hozzá, hogyha ezt az edénykészletet nem vágnád hozzá? Azt nem lehet! Nem, viccelek, jól van. Látjátok, hogy mindig cinikus vagyok. Látjátok ezt? Az Úr még nem végezte el a munkáját. Oké. Feltétel nélküli szeretet, így van. Amit lehetetlen adnod, csak úgy, ha elfogadod Istentől. Tehát ez nem lehetséges csak ebben a kapcsolatban, hogy ott van a tudásod arról, hogy ez a szeretet a tiéd, és ott van ez a kapcsolat, amiben ezt elfogadod pillanatról pillanatra. Másképp azt hiszem nem lehetséges. De úgy viszont igen. Tehát velem megtörtént már. Nem mindig. Ne értsétek félre, időnként megnyilvánul. Igen.
Ilyen különbség a között, amikor ő feltételénk szeretett valakit, de hogy a problémát, hogy csak közben gyűlnek belül, és nem tudom elmondani.
Ami kiderült nekem például, tehát amire mindig megvan a szabadságom, az az, hogy kifejezzem a szükségeimet, a saját érzéseimet. Tehát amit ehelyetten teszünk, az az, hogy te miért vagy velem ilyen szemtelen? Velem ne legyél ilyen. Ehelyett megtehetném azt, hogy kifejezem, hogy akár ezt is, hogy a szavak, amiket mondtál, azok tényleg nem estek jól. Vagy akár azt mondhatom, hogy olyan nagy szükségem lenne rá, hogy türelmes légy velem, hogy bátoríts. És nem várom ezt el tőled, csak akartam, hogy tudd, hogy ez fontos nekem. És így beszélhetek a bennem felgyülemlő problémákról. A szeretet, ha én szeretem a feleségemet, akkor el kell, hogy mondjam neki, hogy ő hogyan tud viszont szeretni, vagy viszont tisztelni. El kell, hogy mondjam, hogy nekem mire van szükségem, ahhoz, hogy esélyt adjak neki arra, hogy azt megtegye. És asszonyok, fordítva még inkább, a férjed ráadásul még egy mongolai idióta is. Úgy értem, ha nagyítóval néz 10 éven keresztül, akkor se jön rá, hogy mire van szükséged. Verbalizálni kell. Szavakba kell önteni, de tudom, ez nem romantikus. Azt szeretnétek, hogyha kitalálná, ha ráérezne. Hát, ha van rá időtök. És nyugodtan, ez is egy járható út. De a szavakba foglalás rettentően meggyorsítja, és precízebbé teszi a folyamatot. És hidd el, miközben élvezed a jótékony hatását, annak a bizonyos romantikus ráérzésnek a hiánya nem fog annyira fájni. Férfiak nagyon bólogatnak, mert tényleg nem jövünk rá. Hát, tudod, mondom, kretén. De rá akarunk jönni, hát higgyétek el. Hát ezen töröm a fél napon a fejemet, de akkor se jövök rá. Hát nem megy. Nézzétek meg a Cavement, ha játsszák még. Barlanglakó, Budapesti Színház, igen, ott a régi filmmúzeum helyén, ott 2 éve láttam, úgyhogy lehet, hogy már levették műsorról. Caveman. Ősember, ez a címe. Egy pasinak a monológia, akit épp kirakott a felesége a ház elé. Zseniális, de ez az igazság, ilyenek vagyunk. Minden férfi gyökér, ez az ő megállapítása. Igen. Jó, tehát, hogy az asszonyi bölcsesség mit csinál? Építi a házat. Bingo, ez az. És el tudom képzelni, hogy asszonynak a ház az a családja, ugye? A kapcsolat a férjével, a házasságuk, ugye? Ez a ház. Hát építsd. Az ostoba meg a saját kezével rombolja le. Azaz fogja, miért nem működsz te rendesen? Ugye? Nem? Tehát, és persze fordítva is, tehát ez férfiakra is abszolút igaz, de visszafelé is. Na, leszünk függőek? Szenvedélybetegek? Hogy? Függőségek, káros szenvedélyek és viselkedésmódok. Jöhet? Fel vagytok készülve? Oké, kulcsvers. Ézsaiás 44:20. Ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét, és ezt mondja, hát nem hazugság van én jobb kezemben? Oké. Aki hamuban gyönyörködik, azaz aki a porban, a világunk anyagi dolgaiban gyönyörködik, bármi is legyen az, azt a megcsalt szíve vezette félre. A szíve, amelyik tényleg azt gondolja, hogy jól gyönyörködik, helyes a gyönyöre, meg van csalva, be van csapva, egy becsapott szív. Jeremiás 17:9. Csalárda szív, hogy van? Javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, ugye? Csalárd szív, egy becsapott szív, javíthatatlan, reménytelen. ki ismeri, hát én biztos nem, a saját szívemet sem, hogy mi van a mélyén. Ez a szív becsapott engem, és rávet, hogy hamuban gyönyörködjek. Hogy meg ne szabadítsa a lelkét, és ezt mondja. Azaz, amire vágyom a szabadság, amire vágyom az élet, nem történik meg, mert a szívem becsapott és rávett, hogy hamuban gyönyörködjek. Mert ha felismerném, hogy hát nem hazugság van-e jobb kezemben, azaz azt mondom, hogy gyönyörködöm a hamuban, de felismerem, hogy hát ez egy hazugság. Egy hazugságot fogok a jobb kezemben. És így elindulhatnék a megszabadulás útján. Úgyhogy a függőség az mindig becsapottsággal kezdődik. Ki fogjuk ezt elemezni, tehát nem intézem el ilyen röviden, tudod, a magaslóról. Be vagy csapva, hé! Hey! Állj helyre az úrral, menjünk tovább, következő fejezet. Nem, ez mélyebb ennél egy picit, de ez a lényege. A becsapottság az, amikor helyesnek, igaznak tartok valamit, ami nem az. De én nagy őszintességgel és nagy komolysággal mégiscsak igaznak, illetve helyesnek tartom. Ez a becsapottság. A becsapott ember nem tudja, hogy téved. Ezt értitek? Ez a... Tehát ha te most itt úgy ülsz, hogy hé, ez rám nem vonatkozik, akkor rád vonatkozik igazán. Mert ha tudod, hogy be vagy csapva, akkor már nem vagy becsapva, hanem csak tisztában vagy egy gyengeségeddel. De ha azt gondolod, hogy sinem vagy, akkor itt a rossz hír, be vagy csapva, nem vagy sinem. Illetve sinem vagy, de másképp. Hogy igen. Nem. Tehát, sinem vagy, csak jön a vonat. Tehát az Úr szeret téged, meghalt a bűneidért, tökéletes vagy. Ez igaz. De hogy vajon hibátlan vagy-e a hited a meggyőződéseid szintjén, nem vagy hibátlan. Csak a Sanyi az. Nem. Ezen a szinten is be vagy csapva. A Sanyi garantáltan téved egy csomó mindenben. Sőt, pásztor Kende is téved egy csomó mindenben. Sőt, pásztor Scheller is téved egy csomó mindenben. De a jó az az, hogy tisztában vagyunk ezzel. És ott van bennünk a félelem, hogy a becsapottságunk, hogy a tévedésünk becsapottsággá válik. Ezt értitek? Tehát, hogy egy megvédett, megrögzött, bebetonozott tévedéssé. Most úgy gondolkozom, hogy Uram, vezess engem, és ha valamit rosszul gondolnék, azt mutasd meg. Kijavítható vagyok. Tisztában akarok lenni azzal, újra meg újra, hogy a tévedés mértéke megvan bennem, és szükségem van a kijavításra. Így élek Isten előtt. Így kezdem, amikor elkezdem mondani neki, hogy mi miért nincs rendben. Sorolom. De igazából azzal kezdtem, hogy Uram, én tévedek, neked igazad van. De megmondom őszintén, úgy gondolom, hogy ez nincs rendben, meg az nincs rendben, meg az sincs rendben. De feltételezem, hogy én tévedek, és neked igazad van. Úgyhogy mondd el, hogy mi az üzeneted erről, a három dologról, ami az én meglátásom szerint nincs rendben. És ez a hozzáállás, ez a nyitottság, ez lehetőséget ad a Szent Szellemnek arra, hogy kijavítsa a tévedéseidet. Ne akard megvédeni magad. Soha ne akard megvédeni az igazadat. Az igazságod megvédése az az ellenséged. Mondd ezt, én tévedek, Uram, neked igazad van. Te, én kérdezek, és te oktass engem. Jobb végén. Úgyhogy a függőség az mindig egy becsapottsággal kezdődik. Az ember megoldást keres az életére, és úgy hiszi, hogy talált egyet. Ez a függőség lényege. Miközben csak egy helyettesítőt talált az igazi szükségére, mégpedig az Istennel való bensőséges kapcsolatra. Ez röviden a függőségek lényege. Az ember egy szomjazó lény. Valódi ürességünk van, valódi igényünk, tényleg kapni akarunk szeretetet, fontosságot, célt és értelmet, szépséget, erkölcsöt, életet akarunk. Az örökké valóság van a szívünkbe írva. Isteni léptékű dolgokra vágyunk, nagy dolgokra. Nem csuha és füstölőt próbálok. Nem, hanem egy nagy életre szükségünk van, szomjazó lények vagyunk. De ezt a szükséget nem tudja betölteni semmi és senki, csak a mindenható Isten, a vele való intim bensőséges kapcsolat Jézus Krisztus keresztjén át. Ez most nagyon vallásosnak tűnt, csak megint fontos az alap, mert hogyha a vallás alapján megyek Istenhez, ott nem elégít meg. Ugye, ha a vallás szerint megyek Istenhez, akkor Isten a nagy törvény, akinek te vagy megfelelsz, vagy nem. És tudod, mennyi szeretetet, fontosságot, meg értelmet adott ez neked? Hát vagy túlélem, vagy nem, ennyit. Nem, a kereszten át az azt jelenti, hogy Isten szeret téged, fontos vagy neki, ismer téged, önmagát adta neked és érted, és lehet egy valódi kapcsolatod vele. Ég és föld különbség. Jó? Ez az, ami teljessé tehet egy embert. És mindaz, amit ezután tesz, az ő teljességének csak a kifejeződése. Igen, lehet, hogy mondjuk, mit tudom, extrém síelsz az Úr dicsőségére. Lehet, hogy vállalkozó vagy az Úr dicsőségére. Lehet, hogy nem is tudom, szépségkirálynő leszel az Úr dicsőségére. Mit tudom én? De mindaz, amit teszel, az nem azért történik, hogy életet kapj, hanem azért, mert már életed van. A függőségek mind arról szólnak, hogy kerestem és találtam egy pótmegoldást, amihez hozzákötöttem a lelkemet, hogy meg ne szabaduljak, és porban és hamuban gyönyörködöm valamilyen pótmegoldásban, ami csak az illúzióját, és azt is csak átmenetileg hozza az igazi életnek. Jó? Ez a függőségnek a... Oké. És példabeszélek 27:20, mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embereknek szemei meg nem elégednek. Tehát ezt mondja a Biblia rólunk, hogy a lelkünk, amikor valamit elfogad, ami nem örökkévaló, nem tud megelégedni. Tudod, egyszer ittam, jól esett, berúgtam, megvidámodott a szívem, másnap kiúzanodtam, és megint inni akarok. Megint berúgok, megint megvidámodik a szívem, már kevésbé, már nem volt olyan frenetikus, mint először, de még mindig jó volt. Aztán, amikor századszor iszom, akkor már nem azért iszom, hogy mámor legyen, hanem hogy azt a borzalmat, amit az alkohol hiánya jelent, el tudjam viselni. És aztán, amikor már iszom, már akkor sem jó. És az életem darabokban van. Egy pótmegoldás, amit kineveztem életnek, valójában a halálom már lesz. Lássuk a definícióját a függőségnek. Bármilyen megrögzött viselkedési szokás, amely korlátozza az emberi vágy szabadságát. Ez egy nagyon érdekes definíció, fogunk erről beszélni. Bármilyen megrögzött viselkedés, szokás, amely korlátozza az emberi vágy szabadságát. Oké. A függőségeknek sok köze van a vágyakhoz. Mi emberek vágyakozó lények vagyunk. Hányan tartjátok a vágyakozást, a vágyakat bűnös dolognak? Na, ti érettek vagytok. Nem, a vágyak rendben vannak. Tehát a vágyakat Isten teremtette azért, hogy energetizáljanak, hogy motiváljanak minket. A vágyaknak mindössze nem szabad uralkodnia az életünkben. A vágyaknak szabadoknak kell maradniuk. Szabadoknak. A vágyak oda mennek, ahova Isten és én irányítom őket. Amiben gyönyörködöm, ugye? Ott lesz a szívem. Amiben gyönyörködöm, oda megy a vágyam. A vágyaimnak szabadoknak kell lennie, hogy azt erősítsék, hogy afelé menjenek, ami felé épp menni kell. Ez furán hangzik? Isten azt mondja, hogy elhívtanak pásztornak. Én meg azt mondom, hogy nem vágyom rá. Aztán mire vágysz? Arra, hogy sikeres és híres író legyek. De az én elhívásom a te életedre, és az életed célja nem az, hogy sikeres és híres író legyél, hanem hogy lelkipásztor legyél. Na jó, az lehet, de én akkor is író akarok lenni, erre vágyom. És így gyakorlatilag a vágyaid megakadályoznak abban, hogy betöltsd Isten elhívását. Igaz? A vágyaid hozzá voltak kötődve valamihez, nem voltak szabadok, nem tudtak átcsoportosulni a helyes, a megfelelő irányba, és csapdába csaltak. És aztán leélek egy életet harcolva azért, hogy sikeres író legyek, és a végén alkoholistaként, tudod, valahol egy dobozban halok meg valahol. Jó, nem feltétlenül kell így lennie, de ez lehet a, tudod, a szélsőséges forgatókönyv. Miért? Mert a lelkem rendeltetés, nem rendeltetésszerűen működött. Úgy értem, megengedtem neki, hogy így működjön. Lássuk. A vágyakról egy picit többet. Tehát ezt már mondtam, hogy energiát hordoznak, és Isten használja a vágyainkat. Zsoltárok 37.4. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Példabeszédek 10.24. Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta, amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz. Zsoltárok 145.19. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja, és megsegíti őket. Oké, mindegyik versben volt egy feltétel, kiszúrtátok? Az igazak, aki gyönyörködik az Úrban, akik félik őt. Miről szól ez? Ez arról szól, hogy ezek azok az emberek, akiknek Isten van az első helyen. Ennyi. Isten az első, ő Isten. Ő az, aki be kell, hogy töltsön engem. Ő az, aki vezeti az életemet. Ő az, aki, ha szól, én hallgatok. És minden csak Istenben kapja meg a helyét. Ő az első, és valójában az egyetlen, és minden egyéb az életben, az ő benne. Ő rajta keresztül kapja meg a helyét. És kap helyet. Hihetetlen helyet kap. Nagyszerű helyet kap. Nagyszerűbb helyet kap a többi dolog Istenben, mint Istenen kívül, Isten nélkül. A munkád, a feleséged, a hobbid ezerszer élvezetesebb lesz Istennel, mint nélküle. Ámulatos. Én nekem 10 éves koromban, meg gyerekként voltak álmaim és hobbiaim, amiket aztán meg is próbáltam élni, és nem volt az igazi. És nagyon érdekes, hogy most vén fejjel, úgy, hogy igazából nem is akartam, nem is törekedtem, Isten ezeket így visszahozta az életembe, ilyen kis ajándékokként. Úgy, hogy nem is tudtam róla, hogy én ezeket szeretném. Én ezekről már letettem, ezek már nem lényeg. Tehát, hogy... De Isten nem. Ő emlékszik rá. Ő azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked a szíved kéréseit. A szíved legmélyebb, általad talán fel sem ismert, meg sem értett kéréseit. Ő az, aki igazán szeret. És nem kell félned attól, hogy őt tedd az életedben az első és igazából az egyetlen uralkodó helyre. Mert ő benne aztán minden egy csodálatos és tökéletes helyet talál. Egy jobbat, mint amilyet te találhatnál bármilyen bálványodnak, vagy bármilyen függő betegségednek. Ezt mondják így? Nem mondják, mindegy, de bárminek, amihez hozzákötötted magad. Úgyhogy Isten ismeri és vizsgálja a szívünket, és látja a vágyainkat. És éppen ezért semmi értelme és semmi szükség arra, hogy elfojtsuk a vágyainkat. Mindössze megfelelően kell őket kezelnünk. És most egy nagyon fontos tanítás jön, és ezt ti talán már hallottátok tőlem, vagy ha tőlem nem, akkor a Duló Attilától. Ez, a szükségek és a vágyak közötti különbség. Hányan hallottatok már erről? Péter hallott. Jó, oké. Oké, lássuk a definíciót. Tehát az első, amit értened kell ahhoz, hogy a vágyaid ne hatalmasodjanak el rajtad, az az, hogy különbséget kell tenned a szükségek és a vágyak között. Oké, a szükség, olvasom a definíciót, az emberi létezéshez, az ember emberségéhez nélkülözhetetlen fizikai, lelki és szellemi tényezők csoportja. A szükségességük nem képezi választás alapját. Oké, tehát a szükség az olyasmi, ami a létezéshez nélkülözhetetlen. Az ember emberségéből adódik. Tehát olyannak lettél teremtve, hogy neked szükséged van ezekre. Nem te találtad ki, nem te szoktad meg, nem te követelted ki. Isten ilyenre teremtett, és ezek nélkül nem tudsz működni. Nem választhatsz a között, hogy a szükségeid belegyenek töltve, vagy nem. Muszáj, hogy betöltődjenek ahhoz, hogy élhess. És ilyen szükségeket a fizika szintjén abszolút ismerünk. Hányan tudtok róla, hogy az embernek lélegeznie kell? Közismert dolog. Hányan csináljátok is? Jó, hányan lázadtok ellene, és hagytátok abba? Oké, mert lélegzés nélkül meghalunk. Ilyen az evés, az ivás, a hőmérsékleti igények, szükségek, fizikai szükségek. Ugyanilyen szükségek léteznek lelkileg és szellemileg is. Ezekről már kevésbé tudunk. A szellemi szükségeink, ezek azok, amelyek az élethez nélkülözhetetlenek. A szeretet, az abszolút feltétel nélküli szeretet utáni vágy, a cél és értelem utáni, és a vágy szót használom, de szükséget kéne mondanom, a szépség iránti szükség, ezt lehet mondani, az erkölcs iránti szükség, az állandóság iránti szükség, ez az öt. Ezt lehetne még bonyolítani, de ez az öt lefedi nagyjából. A szeretetben benne van a fontosság és jelentőség. Úgyhogy, ha ezek nincsenek betöltve, akkor olyan vagy, mint egy szomjazó. Olyan vagy, mint egy éhező. Olyan vagy, mint egy fuldokló. Ezeknek be kell töltődnie ahhoz, hogy teljes emberként élhess. Viszont, hogyha ezek a szükségek be vannak töltve, akkor egy olyan teljességre jutsz, ami mellett a többi kérdés, a vágyak, betöltődése, vagy be nem töltődése már részletkérdés. Úgy értem, nem olyan nagy dolog. És most nézzük meg a vágyak definícióját. Az ember emberségéből és lelki felépítésének az egyediségéből adódó kívánságok, kérések, vágyak, amelyek megelégülése nem kötelező. Oké, tehát ez már olyan, ami még mindig az emberségedből jön, de a felépítésednek az egyediségéből. Van, aki szeretne egy szép nagy autót, van, aki nem. Van, akinek fontos, hogy süsson a nap, valakit meg halálosan nem érdekel. Van, aki szeretne megnősülni, valakit meg egyáltalán nem érdekel. A te egyediségedből adódó kérések, vágyak, kívánságok sora, amiknek a megelégülése viszont nem kötelező, és ez nagyon fontos. A félreértés, a legnagyobb félreértés az az, amikor egy vágyamat szükségként kezelek. Amikor elhiszem, hogy az életem akkor lesz teljes, hogyha a vágyam teljesül. Holott ez nem igaz. A vágyam teljesülése nem tesz igazán hozzá az élethez, és nem is vesz el belőle. De én az elmémben megtehetem, elkövethetem azt a hibát, hogy hozzá kötöm az életemet egy vágyhoz, és azt mondom, hogy nem lehetek teljes, ha az nem elégül meg. Ha nem megyek férjhez, ha nem nősülök meg, akkor az életem nem ér semmit. És ezt elhiszem, a lelkem hozzá kötődik, hamuban gyönyörködöm, megcsalt szívem vezetett félre, hogy meg ne szabadítsam a lelkemet, és azt mondjam, hogy csak nem egy hazugságot szorongatok egy a jobbomban. Ezt értitek? Azzal, hogy ragaszkodok a vágyaimhoz, gyakorlatilag megbénítom az életemet. Gondolj bele, mondjuk egy ostoba egyszerű példát. Szeretnék egy új autót, egy gyönyörű, nagy új autót. De azt a nagy, gyönyörű új autót csak 5 év múlva fogom megkapni. Oké. Élhetek-e az öt év alatt teljes emberként? Ehelyett mit csinálok? Panaszkodom, kesergek, el vagyok kenődve 5 évig fölöslegesen. Tönkreteszem 5 évemet egy hamis elképzeléssel. Ezt értitek? Mert azt mondom, hogy csak akkor, ha élet egyenlő nagy kocsi, ha megvan. És nincs meg, és elszúrok éveket az életemből. De fordítva is igaz. Megvan, és rájövök, hogy nem jött be. Nem működik. Úgy értem, most már 3 hetes, és már az eufória elmúlt, már tönkre is ment rajta valami, ez is csak egy nagy darab vas, és semmi nem változott a lényegből, semmi nem változott, ugyanolyan üres vagyok, mint voltam. Ezt értitek? Ha összekeverem a szükségeket a vágyakkal, tönkre tehetem az életemet. Úgyhogy az viszont igaz, hogy a vágyak meg nem elégülése az érzelmi fájdalomnak egy mértékével jár. Attól függ, hogy mennyire éltem bele magam, mennyire kötöttem már hozzá magam, a meg nem elégülése nem csak egy válvonás, igen, járhat szomorúsággal, járhat fájdalommal. Oké. Egy gyors tanács a vágyakkal kapcsolatban. 15-kor van vége az órának, ugye? Ha vágysz valamire, vigyázz, ne álmodozz róla túl sokat. Nagyon fontos. Tudod, miről álmodj? Álmodj a valóságról. De a vágyadról ne álmodj, mert lehet, hogy nem lesz része a valóságnak soha. Nagyon fontos. Ha sokat álmodozol a vágyadról, akkor hozzá kötöd a lelkedet, és egy mesterséges feltételt hozol létre a boldogsághoz. Ezt érted? Létrehozol egy mesterséges feltételt a boldogsághoz, ami lehet, hogy soha nem fog teljesülni, illetve, hogy ha teljesül, lehet, hogy egyáltalán nem fog boldoggá tenni. Tudom, hogy ez mennyire ellentmond annak a célállítási modellnek. Péter helyesbít, és tolmácsolom, azt mondja, hogy ha eléred a célodat, ha így hozzákötötted magad, akkor biztos nem tesz boldoggá, mert a cél elérése utáni megüresedés egy újabb frusztrációt hoz, ami csak egy újabb cél felállításával oldható fel. Úgyhogy nem működik, ezt értitek? A világ azért használja ezt a módszert, mert rabszolgának tart téged, akit dolgoztatni akar, és eléd lógat egy répát, amit te elkezdesz kergetni, és ezzel elvégzel azt a munkát, amire téged használni akar. Jó? Ezt értitek? Oké. Okay. A valóság a lényeg. A valóság a lényeg. A valóság micsoda? Isten a valóság. Ő az, aki az én álmaimat megvalósítja. Ő az, aki az én vágyaimat megvalósítja. Úgyhogy azt tudom tenni, hogy Uram, nézd meg, itt van a szívemben ez a dolog. Látod ezt? Ezt neked adom. És te beszélj nekem róla. Te beszélj nekem arról a kocsiról. Te beszélj a férjemről, a feleségemről. Te beszélj a munkámról. Te mutass nekem egy képet. Te adj egy látást, amit aztán látni fogok. És álmodni. És magam előtt tartani, és újra meg újra átgondolni. Mert az lesz az az irány, ahova te tényleg elviszel engem. De ha én előveszek valamit, feldobom, és az leesik, akkor én azt ott hagyom. De ha feldobom, és a te kezedben ott marad, akkor nézegetem nap mint nap, újra meg újra. És akkor álmodom az álmot. És igen, és kell. Ha nincs látás, elvész a nép. Kell, hogy legyen egy látásom. Isten igenis kell, hogy nagy dolgokat csináljon az életemben. Igenis szükségem van reményre. Igenis szükségem van hitre. Igenis arra vagyunk elhívva, hogy nagyobb dolgokat tegyünk, mint Jézus Krisztus maga. De az hadd legyen a valóság. És az én valóságom az az, amit hitben csinálok. Ha hitben tudok álmodni valamit, akkor álmodom. Ha nem tudom hitben álmodni, akkor ezt átgondoltuk, és azt mondom, Uram, jól meg vagyok enélkül is. Köszönöm. És ha újra jön a gondolat, nem veszem föl. Csak egyszerűen nem veszem föl. Hanem álmodom azt, amit tőle kaptam. Mondd csak. Két nagyon jó kérdés. Az első, hogy amit mondasz, az működik. Tehát tényleg az ember mobilizálható azzal, hogy vizualizál dolgokat, hogy vágyat ébreszt magában, hogy vágyat tüzel magában. Sokszor ebbe démoni tevékenység is belekeveredik. Tehát azt gondolom, nagyon kevés ember él szellemileg semleges környezetben. Főleg, ha valaki cselekvő ember, ha valaki csinál valamit, tuti, hogy a konkurencia is dolgozik rajta. Ha valaki vezető, akkor abszolút fontos, egy fontos személy, kézben kell tartani, mert rajta keresztül egy csomó más embert el lehet érni. Úgyhogy néha, amikor kapok egy látást, és én azt szugerálom magamnak, és célfüzetet állítok föl, és megyek utána, akkor azt egy negatív szellemi hatás is energetizálja. Tehát igenis az be tud gerjeszteni egy csomó dolgot, és hogyha az jó irányba visz, úgy értem, idézőjelben téve jó irányba, akkor igenis meg is valósul belőle egy-két dolog csodálatosan is, véletlenül, csoda történik tényleg, ami egy szervezett csoda többnyire. Tehát úgy értem, 20-an dolgoznak azon, hogy a projected bejöjjön, már úgy értem a szellemi világban, és jé, ott van! Gondoltam valakire, és egyszer csak ott ment át előttem. Ami nézhet ki úgy, hogy oké, tudjuk, Józsi megy arra, Béla jön aznap erre, valamelyik nap összetudjuk őket hozni. Oké, Józsi hol tart? Ott van a sarkon, oké. Józsi, ki Józsi, Józsi. Ott jön a Józsi, csoda történt, tudod, és oké, most tudod, kicsit. De ez működik, tehát ennyi, ez működik. Azt kell látni, hogy ez a természeti szint. Vagy mondjuk azt, hogy a spirituálisnak a földi szintje. A földi és ördögi. Ami miért nem jó? Mert nem a te érdekeidet szolgálja. Tehát ebben a motiváltságban egy olyan testi, vagy akár ördögi cél után megyek, amit nem érdemes elérni. Ez a lényeg. Én tényleg író akartam lenni. Tehát amikor megtértem, akkor én úgy tértem meg, hogy én világhírű író leszek. És nagyon komolyan gondoltam, hogy állati jó könyveket fogok írni, és rengeteg ember meg fog térni, és ezek szellemi könyvek lesznek, meg minden. És nem tudom, hogy ebből valaha lesz-e valami, de ha én ebből csinálok egy bálványt, ugye? Ha én ehhez hozzákötöm magam, és azt mondom, hogy minden áron ezt el kell érni, akkor az elmúlt 15 éven maga a pokol lett volna. Mert nem vagyok még világhírű író. És valószínűleg világhírű író az én erőmből nem is lehettem volna. Semmiképpen. Úgyhogy gyakorlatilag egy olyan cél, ami minden szempontból jónak tűnhet, nem méltó arra, hogy elérjem, már csak azért sem, mert nem Istentől van adott esetben. Vagy nem most, vagy egyszerűen nem az én célom. Mert ha elérem, nincs benne semmi abból, amire nekem igazán szükségem lett volna. Mondom másképp. Tehát nem csak az, hogy rossz irányba mentem, és Balaton helyett Pécsre kerültem, hanem ha bár mondjuk azt, hogy Balatonra mentem, Balatonon sincs gyógyszer a halálos betegségemre. És Pécsen sincs. A halálos betegségemre az Istennel való személyes kapcsolatom a válasz, az, hogy azt mondom, hogy nincsenek céljaim rajtad kívül, te vagy a célom, és te adj nekem célt, és az megint nem egy alternatív út lesz, amit tőled kaptam, tudod, ugye te adtál nekem egy célt, amivel elsétálok a jelenlétedből, hanem az van, hogy az a cél benned van, és veled megyek azután a cél után, az egész életemet rajtad keresztül, veled élem. És akkor még mielőtt a célomat, ez a legfontosabb, még mielőtt a célomat elértem volna, teljes ember vagyok. Ezt érted? Tehát nem azért, nem attól leszek teljes ember, hogy elérem a célomat, hanem most teljes ember vagyok. Ezt úgy hívtuk egy menedzser képzőm, ahogy acélember, aki kívül lágy, belül kemény, belül rendíthetetlen, meggyőződésekkel él, gazdag, van élete, értelme az életének, célja, fontossága, nem fél a változástól, egy acélember. Hogyan? Istennel. És aztán ez az acélember egy csomó mindent csinál az életben. Miért? Mert van neki. Van elhívása, van célja, van látása, és van élete, van miből. Fordítva ez úgy néz ki, hogy üres vagyok, és nem is foglalkozom azzal, hogy ne legyek az, hanem megpróbálok elérni egy értelmetlen célt, hogy talán, ha azt elérem, beteljesülök. Ugye az van, hogy miközben én a vágyam után futok, nincs időm és energiám a szükségeimet betölteni. Ez a dráma benne. Tehát a szükségeim betöltetlenül maradnak, légszomjal, éhenhalás küszöbén küszködök, hogy elérjek egy méltatlan célt, amit aztán, ha elértem, ugyanúgy szomjasok vagyok, ugyanúgy éhezem, és ugyanúgy légszomjam van. Isten azt mondja, hogy csináljuk fordítva. Fogd meg a kezemet, én betöltlek azonnal, megadok neked mindent, ahogy képes vagy megérteni, elfogadni, közösségre lépni velem, mindenem a tiéd. Életed van olyan, ami ennél nem lesz több, de kevesebb sem, és utána ezzel az élettel keljünk fel, és csináljunk nagy dolgokat. Gyerünk, forgassuk ki a világot a sarkaiból. De micsoda különbség ez, nem? Micsoda különbség? És aztán van cél, és van álom, és de mindez Istenben. Jó ez? Válaszolt ez a kérdésed? A másik kérdésed pedig az, hogy hogy tudsz különbséget tenni a kettő között? Ez egy rövid választ adok most. A felelősségünk olyan helyen lenni, ahol tanítják a Bibliát. Mert habár van egy egészséges szubjektivitásunk, a kereszténységnek a legnagyobb ereje abban van, hogy van egy objektív mérce mindannyiunk számára. Mi Isten akarata? Mit mond Isten? Hogy néz ki az, amikor Isten szól? A könyv az. Ha a hit pedig hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ha én egy olyan helyen vagyok, egy gyülekezetben, a hívők között, ahol tanítják a Bibliát a legjobb képességük szerint igazán, félve a becsapottságtól, akkor a lelkem megtelik ezzel a tannal, és lesz egy tapasztaltságom. Tudom, hogy Isten hogy gondolkozik. Egy ponton azt mondom, hogy ismerem Istent. Tudom, ismerem a hangját. Ez az első. A második az ima. Oda megyek Istenhez, és imádkozom. És az ima az két dologról szól. Szól egyszer az elmélkedésről, hogy amit Isten tanított nekem, azt én Isten előtt, Isten jelenlétében újra gondolom. Egyszer, kétszer, háromszor, újra meg újra. És szól arról, hogy várok arra, hogy Isten magyarázatot fűzzön ahhoz, amit tanultam. És megteszi. És onnan fogod tudni, hogy Isten teszi, hogy tökéletesen illik a Bibliával, a minden versével. Ami verset tudsz, ahhoz mind illeni fog. Isten ad egy magyarázatot, ami kibővíti a képet, amit tudtál. És elkezded megszokni, megismerni azt a hangot, amin tanít. És a hangot idézőjelbe, ugye intuitív módon szól hozzánk Isten. Felismerésként. Egyszerűen ott van egy tudás, egy komplett felismerés. Aztán néha egy folyamatban jön a felismerések egymás után, mintha beszélne veled. Nem a füled hallja, nem is az elméd gondolja, ott bent megismered. És ez a definíciót még pontosabbá teszi, és már ismerőssé teszi a hangot. És ha ezt elég régóta csinálod, akkor a harmadik pedig, hogy van egy saját utad Istennel. Dávid tudta, hogy le tudja győzni az oroszlánt, a medvét, hogyan? Parittyával. Honnan tudta? Onnan, hogy jött a medve, megpörgette, és eltalálta, ott feküdt a medve. Jött az oroszlán, megpörgette, és Isten mindig a kezébe adta az oroszlánt, a medvét. Tudta, volt egy bejáratott útjuk Istennel. Isten megtanította neki, hogy győzelmet ad neki egy ilyen módon. És aztán jött Góliát, és mit csinált Dávid? Hol a parittyám? Úgyhogy neked is lesz egy olyan utad Istennel, ami csak a tiéd. Mi nekünk elmeséled, és így tudod így, érdekes. De te azt fogod mondani, hogy nem, az Úr százszor, ezerszer így csinálta velem, ezer egyszer is így fogja csinálni. Tudom, bejárattuk, kipróbáltuk ezt az utat. Van egy titkos nyelvünk, amit ő is ismer, és én is. És vezetni fog rajta keresztül. Még valami. Amikor Istentől kapsz egy látást, ugye ez volt a kérdés, akkor az valahogy, tehát két dolog kapcsolódik hozzá. Nem űz. Soha nem űz. Nincs benne egy őrült kapkodás, nincs egy űzöttség benne. Nincs benne fenyegetés. Csendes és békés. Olyan, mint amikor valamit leteszel egy helyre, ahova az való. Úgy ott van. És aztán, amikor megpróbálod elhesegetni, nem törődsz vele, eltelik egy pár hét, egy pár hónap, és oda nézel, és még mindig ott van. Nem tűnt el. Nem tűnt el. És béke van vele. Imádkozol felőle, és nyugalom van, rendben van. Ami a lelkünkből jön, és az ördögtől, az többnyire viharos, kényszerítő, muszáj, hogy meglegyen, vagy futok előle, van mindenfajta negatív érzés keveredik hozzá, egy küszködéssel teli, egy űzöttséggel teli dolog. Jó, és az utolsó gondolat, hogyha kaptál egy ilyet, és nem tudod beteljesíteni most rögtön, ne bánkodj, csak tartsd életben. Így szoktuk mondani, tartsd életben a látást, amit kaptál. Ott van, de csak álmodd tovább, csak gondold át, csak növezd a gondolatot a szívedben, ha az Istentől van. És el fog jönni az ideje, amikor beteljesül. Amikor minden összeáll, egyszer csak ott vannak az emberek, akik kellenek hozzá, az eszközök, és egyszer csak... És nagyobb dolog történik, mint amekkora te vagy. Ez a különbség. Amikor Isten elhívását követed, többnyire valami nagyobb történik, mint ami emberileg lehetséges. Ámulatos. És amikor történik, akkor úgy érzed magad, mint hal a vízben. Azt mondod, hogy honnan tudtad ezt, Uram? Hogy nekem ez való? Hogy ez az én életem? Hogy tudod, hogy ebben találom meg a... Tudod? És Isten aztán ne vicce, úgyhogy vizsgáltam a szívet. Én teremtettelek, és én ismerem a szívedet. Vége az órának egyébként. Amen. De ha még van kérdésed, kérlek.
Szeretem a jó útokat, szeretek csinálni, szörközni, képzelni, most olyan
Én azt gondolom, hogy ha az Úrban gyönyörködöm, akkor ezek az életnek olyan részletei, amik rendben vannak. Tehát, hogy... tehát hogyha most történetesen mi is egy szép házban lakunk, és a Mennyit tettem érte? Semmit. A feleségem többet, tehát ő megnézett egy csomó házat. De, és aztán egyszer csak azon találtuk magunkat, hogy ott lakunk. És hálásak vagyunk érte, és szuper, és tök jó ott élni. De ha ezért 20 évet kellett volna adni az életemből, azért, hogy ez meglegyen, megérte volna-e? A válasz egy azonnali és kurta nem. Soha. Annál többet, amennyit tettem érte, nem ér az egész. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha egy kérés ott van az Úrnál, és az Úr épp rakja össze, és megtörténik, akkor azt mondom, hogy juhé, gyerünk, hálás vagyok, éljünk vele. De hogy engem valami, tudod, kivegyen az életem igazi céljából és értelméből, és elvigyen valami hosszú kerülő útra azért, hogy valamit megkapjak, ami nem éri meg, legyen a helyén. A síelés a helyén van, hanem a bálványom. A ház a helyén van, hanem a bálványom. A karrierem a helyén van, hanem a bálványom. Mikor válik a bálványom már? Ha megelőzi Istent. Ha elkezd ő életet adni nekem, és elkezd ő vezetni. Miközben, ugye én vállalkozom, nekem sokat dolgozom, de az üzletem az Isten mögött van. És azt mondom, hogy Uram, most sok munkánk lesz, húzzunk bele. Belehúzunk? Vagy adjam föl? Mert föl is adhatom. Egy döntés, én vagyok a tulaja a cégnek. Egy döntés, és ezt a projektet nem csináljuk. Ne csináljuk? De csináljuk. Jó. És mikor kell kész lenni vele? Hát ezzel kész kéne lenni még karácsony előtt. Akkor bele kell húznunk, most bele fogunk húzni. Arra akkor húzzunk bele, Uram. De akkor ez így néz ki? De ha... Hát jó, ez napokig tart néha, tudod. Ugyanúgy reggel megyek, sétáltatom a nenét, és előveszem újra, Uram. Tovább csináljuk, vagy abba hagyjuk? És akkor tudod, az van, hogy ezt tovább csináljuk. És néha az van, hogy figyelj, azt a határidőt, amit most annyira, azt kitalálta ki. Hát én, de nem egy jó határidő? Nem rossz, csak megéri betartani? Te szabtad, nem tudod áttolni egy kicsit odébb, és akkor mondod, hogy nyugalom van? De át tudom tolni, toljam át, told át. És jövök vissza, és azt mondom, hova megyünk sétálni, van időm. Tehát az előbb még hülyére dolgoztad magad. Ja, megoldódott útközben. Tehát, hogy a dolognak Isten mögött kell lennie. Ha Isten előtt van, ami valahogy úgy néz ki, hogy Uram, ne zavarj, most dolgozom, akkor az probléma. Ez probléma. Menni a cél felé. Milyen jó ez, menni a cél felé. Így van. Igen. Igen, ez is igaz. Habár azt mondja a Prédikátor könyve, hogy jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Tehát van, azt mondja, hogy igenis zárj le dolgokat, legyen ez a törekvésed, de abszolút egyetértek. Tehát nekem, ha van egy célom, tehát nem kell elérnem azt a célt miattam, hisz én teljes ember vagyok, remélhetőleg, és ha csak egyszerűen áthúzom azt a célt, akkor ezzel meg van oldva, tudod? Nem a cél éltet, hanem Isten, és a célt azért érjük el, mert van valami célunk vele. Úgyhogy ennyi. Nagy különbség. Nagy különbség. De igazad van, én akarom, ha nem élvezem az utat, akkor valamit rosszul csinálok. Akkor valami nincs rendben. Akkor valami nincs rendben. Igen. Igen. Ez is igaz. Igen. Ezért megint jó Istentől megkérdezni. Uram, szólj, ha vége a munkámnak. Kész vagy. Már dobom is el. Mit csinálunk most, tudod? És ennyi. Tehát, hogy oké. Marketing megoldások. Sokszor volt már, akár az elmúlt évben is olyan imám, hogy figyelj, Uram, kell ezt nekem tovább csinálni? Egy tök sikeres, felfutó vállalkozás, amiben annyi lehetőség van, hogy kell ezt bohockodjak ezzel még? Csináljam? Kell ez nekem? És ha nem tudok úgy gondolkozni, hogy én ezt holnap leteszem, és nem veszem föl többet, akkor a rabja vagyok. Akkor a rabja vagyok. És nem jó a rabjának lenni semminek. Úgyhogy épp hogy csak belekóstoltunk a függőségek alapjaiba, jövő órán folytatjuk. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat. Azt hiszem, ezek nagyon fontosak, nagyon fontosak. És csak tégy minket igazán szabad emberekké, olyan emberekké, akik tudják, hogy mik a vágyaik, és ismerik a szükségeiket, és különbséget is tudnak tenni a kettő között. Uram, töltsd be a szükségeinket, és ajándékozz meg minket a vágyainkkal, az idejében, a te módodon. És add, hogy örülni tudjunk az életnek, annak minden napján, minden percén. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, úgy, hogy még nem ismeri Jézus Krisztust személyesen, akkor itt van a lehetőség. Semmi egyebet nem kell tenned, mint elfogadnod őt, mint a megváltódat. Mint Istent, aki meghalt érted, hogy kifizesse az összes hibádat, az összes bűnödet, és szabaddá tegyen téged, és örök életet adjon. Csak egyszerűen mondd neki, elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Adj örök életet. Amen. Amen.